Hatodik fejezet. Sétaközben mélyen elgondolkozott Quentin, és akárhogy csűrte, csavarta és forgatta elméjében azokat a szavakat, amiket nagybátyjától hallott, kénytelen volt önmagának bevallani, hogy csalódott benne. Nem ilyennek képzelte ő Balafrét, akinek híre zarándokok vagy utazókereskedők révén a hazájába is elkerült, s vitézi tetteiről csodákat meséltek. Anélkül, hogy édesanyja tisztelt emlékét meg akarta volna sérteni, mégiscsak arra a meggyőződésre jutott, hogy anyai nagybátyja egyszerű, közönséges zsoldos katona, aki egy pénzzel sem jobb, sem rosszabb, mint többi társai, akik ugyanezt a mesterséget űzik, s jelenlétükkel csak súlyosbítják Franciaország különben is zilált helyzetét. De kiváltképpen fájt neki az, hogy amikor elmondotta családjuk szomorú sorsát, csöpnyi meghatódottságot sem árult el, sőt, ellenkezően teljes részvédtelenséggel fogadta a hírt. Szóval Balafré vitéz, edzett katona volt, de önző és szűkkebelű ember. Becsülettel töltötte be a hivatását, de ezen kívül kevés olyan tárgy volt, ami őt érdekelte volna. Legfőjebb volt benne némi ájtatosság, ami azonban leginkább azokban a kicsapongásokban merült ki, amikre kedvelt komájával, Bonifác testvérrel és gyontatójával elég gyakran vállalkozott. Talán épp ezek a tulajdonságok voltak azok, amelyek nem tették őt alkalmassá arra, hogy a király, aki embereit és azok értékét jól ismerte, valamely nagyobb munkakörrel, talán csapatparancsnoksággal bízza meg, és noha Lajos király gyakran talált alkalmat arra, hogy őt kegyeiben részesítse és kitüntesse, Balafré mindazáltal nem volt más, mint egyszerű testőr. Mielőtt Quentin ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal foglalkozva folytatta útját a folyó partján, képzeletében ismét fölmerült előtte az öreg Péter mester alakja, aki sokkal nagyobb megértést és szívjóságot tanúsított iránta, mint vérbeli rokona Balafré. Hogy is mondja a skót közmondás? Jobb egy barátságos idegen, mint egy idegen vérrokon. Elhatározta tehát, hogy Péter mester titokzatos személyét, ha törik, ha szakad is, kinyomozza, és fölkeresi, legalább lesz valakie, aki okos tanáccsal és útbaigazítással látja el, ha pedig csak ugyan kereskedő, mint ahogy ő mondotta, akkor még éppen külföldi útjára is elkísérheti, és még szolgálatot is vállalhat mellette, amely esetleg inkább kedvére való lehet, mint Lajos király udvarában a testőrszolgálat. Útközben szemben találkozott egyszerű emberekkel, akiktől megtudakolta Péter mester házát, csak nem valamennyien udvariatlan, sértő, sőt, egyenesen fenyegető magatartást tanúsítottak iránta, és furcsa sapkájára gúnyos megjegyzéseket tettek. Egyik sem ismerte Péter mestert, mert Tórban számos polgárember lakik, akik ezt a nevet viselik, így hát minden igyekezete hiába valónak bizonyult. Ezeknek az embereknek furcsa, szinte megmagyarázhatatlan viselkedése azt a hiedelmet keltette benne, hogy vagy ő van megbabonázva, vagy pedig Tours lakója a legostobább, legdurvább és legbarátságtalanabb nép egész Franciaországban. És csak ugyan nem sokára olyan eseményeknek lehetett szemtanúja, sőt, szenvedő hőse, amely az ő ebbéli véleményét a legteljesebb mértékben igazolta. Egy kis magaslaton, amely az utat szemközt a szép Ser folyó mentén emelkedett, két hatalmas diófa állott, amely alatt néhány pór férfi és asszony bámult meredt szemmel föl a fára. Minthogy ez a különös jelenet nagyon fölhívta a figyelmét, sietve ment a kis csoport felé, és még elég jókor érkezett, hogy abban a borzalmas látványban ő is részesülhessen, amelyet azok annyira megbámultak. A fán ugyanis egy akasztott ember lógott írtozatosan elszorult arcvonásokkal. Hát miért nem vágjátok le azt az embert? Kérdezte Quentin borzalommal az emberektől, akiknek arcáról azonban csak a reszkető félelmet olvashatta le. Az egyik por férfi reszkető kézzel mutatott a fa derekára, amelyre késsel egy lilium alakja volt vésve, körülötte olvashatatlan ákombákom. Durvárd, aki ezt a jelet nem ismerte, a furcsa írka firkát pedig nem tudta elolvasni, egy pillanat alatt fölmászott a fára, és pompás vadász késével, aminek hazájában Scané Du a neve, egyetlen nyisszantással elvágta az akasztott ember kötelét, miközben felszólította a falat álló embereket, hogy a zuhanó testet fogják föl karjaikkal. Azok az emberek azonban, akik ezt a műveletet végignézték, dehogy is siettek segítségére Durvárdnak, hanem ész nélkül kimerre látott, hirtelen szétrebbentek, mintha még csak szemtanúi sem akartak volna lenni ennek a mentési akciónak. A lezuhanó test mozdulatlanul terült el a földön, és mire Durward szintén földet ért, abban már nem volt élet, és minden élesztési kísérlete hiába valónak bizonyult. Mialatt Durward az akasztott ember körül szorgoskodott, iszonyú lárma és asszonyi sikoltozás hangzott feléje a közelből. Különös öltözetű asszonyok és férfiak rohantak elő és fogták őt körül, miközben valami teljesen érthetetlen nyelven kiáltoztak feléje, majd azt érezte, hogy valaki a karját durván megragadja és egy hegyes kést szögez a mellének.
– A nyomorult hullarabló!
– kiáltott Rea egy durva hang rossz franciasággal.
– Hát még ki akarod rabolni az áldozatodat, akit megöltél? Na de megállj csak, majd elbánunk veled!
És e szavak után minden oldalról mesztelen kések meredtek feléje, és iszonyú szitkok hangzottak föl. Durvárdnak csak nagy nehezen sikerült értésükre adni a való tényállást, miközben az asszonyok a holttest körül siránkoztak és a hajokat tépve, a ruhájukat szaggatva, tördelték tehetetlenül a kezüket. E furcsa külsejű asszonyok és férfiak gyülekezete valami turbán és kucsmaféle fejdíszt hordott, egyik-másik férfi fekete szakált viselt, de valamennyien megegyeztek abban, hogy arcuk olyan sötét barna volt, mint az afrikai benszülötteknek. Fegyverük a kés, de némelyiknél durvárda féle görbe mór kardot vett észre. Az egyik férfi, aki alig hanem a vezérük lehetett, minduntalan a kardjához kapott fájdalom kitörései, még az asszonyokéit is fölülmúlták, és iszonyú átkozódások és fenyegetések között bosszút esküdött. Ezek a furcsa öltözetű és különös viselkedésű emberek annyira különböztek azoktól az emberektől, akiket Durward világ életében látott eddig, hogy hajlandó volt azokban a rettegett szaracénokat, az úgynevezett pogány kutyákat fölismerni, akikről a régi románcokban azt olvasta, hogy épp ellentétei a nemes lovagoknak és a papoknak. Már éppen faképnél akarta hagyni őket, amikor a környező bozótok felől lódobogás és fegyverzörgés hangzott föl, és a másik pillanatban a szaracénoknak vélt emberek azon vették észre magukat, hogy francia lovas katonák támadják meg őket. Mikor ijegységükből fölocsúttak, a holttestet, amelyet már a vállukra emeltek, eldobták, és kimerre látott hanyat homlok elmenekültek, amiben már nagy gyakorlatuk lehetett, mert a lovak hasa alatt és a lándzsaszúrások ügyes kikerülésével szemfényvesztő gyorsasággal eltűntek a színhelyről. A katonák mindössze kettőt tudtak elcsípni közülük, az egyik az a fiatal ember volt, aki az imént haragjában görbe mór kardjához kapkodott és förtelmesen szitkozódott. A harmadik fogoly Durward Quentin volt, akit tiltakozása ellenére elfogtak és megkötöztek. Quentin bizakodva kereste szemmel a katonák parancsnokát, akitől szabadulását remélte, de amikor megpillantotta, maga sem tudta vajon örüljön-e, avagy búsuljon-e annak, hogy az a parancsnok senki más, mint az az állandóan lehorgasztott fejjel járó férfi, aki Péter mester fiatalabb társa volt. Annyi bizonyos, hogy bármi bűnt követtek is el ezek a furcsa emberek, a parancsnoknak tisztában kellett lenni azzal, hogy neki azokhoz semmi köze sincsen. Bárhogy volt is, Durvárdnak sok ideje nem volt a töprengésre, mert az a komor tekintetű férfiú most megszólalt.
Troa Ekelé és Pöti André, lépjetek elő! Ezek itt szép, egyenes növésű fák. Ezt a hitetlen tolvaj népséget meg akarom tanítani arra, hogyan kell tiszteletben tartani a király igazságszolgáltatását, ha egy gazembert közülük elcsíp és megfenyít. Szálljatok le a lóról, fiúk, és tegyétek meg a kötelességeteket.
A két katona egy pillanat alatt a földön termett, és a nyerek kápa mellől köteleket oldoztak le, amelyek végén az a bizonyos hurok volt látható, amely mindjárt nyakékül fog szolgálni. Durward erejében megfagyott a vér, amikor észrevette, hogy a nyerekkápa mellől nem két, hanem három kötelet oldoztak le a katonák, amelyek közül az egyik bizonyosan az ő nyakának szánnak. Rémülten kiáltott a távozó parancsnok után, és erélyes szavakkal emlékeztette a ma reggeli találkozásra a folyó partján, és hivatkozott skót származására, mint akinek a két nemzet között fennálló szövetséges szerződés értelmében itt bizonyos kiváltságai vannak, mert tiltakozott az ellen, mintha neki ez emberekhez egyáltalán köze volna, akiket nem is ismer, fogalma sincs tehát arról, hogy mivel vádolhatják őt. A parancsnok rá sem hederített Durward emlékeztetésére, de még csak rá sem tekintett, hanem két ott ólálkodó paraszthoz fordulva ezt a kérdést intézte hozzájuk.
Ezt a fickót, ott láttátok ti a csavargok között?
Persze, hogy közöttük volt szír,
erősítette meg az egyik paraszt. És a nemes és vitézlő fő porkoláb úr kegyes engedelmével legyen mondva, ő volt az, amint már mondottuk is, aki a fáról levágta azt a gazfickót, akit a király őfelségének igazságszolgáltatása felköttetett.
Én pedig esküszöm az Istenre és a túri Szent Mártonra, hogy ez az ember akkor is közöttük volt, amikor azok a gazemberek a majorunkat kirabolták, vallotta a másik paraszt.
Csak hogy ez az ember fekete volt apa, szólalt meg most egy fiúcska. Ez itt pedig egy fehér ember. Annak rövid göndör volt a haja, ennek pedig szép hosszú haja van.
Hát, igazad van, fiam, jegyezte meg a paraszt. Sőt, az is igaz, hogy annak zöld kabátja, ennek pedig szürke ujjasa van. De hát, méltóztatik tudni fő porkoláb úr, ezek a gazemberek épp úgy tudják változtatni az arcukat, mint a ruhájukat, és én így még mindig csak az első vallomásom mellett maradok.
Már egymagában is elég, ha azt láttátok, hogy beleavatkozott a király igazságszolgáltatásába azzal, hogy azt az akasztott embert élesztgetni próbálta.
Troa Ekelé és Pöti André, végezzetek velük.
Hé, hát várjon még, parancsnok úr, kiáltott föl kétségbe esetten Quentin. Hallgasson meg hát engem is, és ne ölessen meg ártatlanul. Egyúttal figyelmeztetem, hogy a vérem bosszúért kiált az égre, s az életemet számon kérik öntől az én honfitársaim itt a földön, és majdan az örök bíró odafenn az égben.
Cselekedetemért mind a két helyen helyt fogok állni, felelte a fő porkoláb nyugodtan, és kezével intett a két hóhérnak. Majd gonosz mosolyal ajkán diadalmas pillantást vetett a bekötött jobb kezére, amely alig hanem Quentin Durward ma reggeli ütésének nyomait viselte.
Nyomorult bosszú állog az fickó, kiáltott föl magán kívül Durward, aki most megértette, hogy ennek az embernek személyes bosszú műve ez, és hogy kegyelemre nála nem számíthat.
Ez a szegény ember megőrült, jegyezte meg a fő porkoláb. Troá Kelly, intéz hozzá néhány vigasztaló szót, mielőtt végeznél vele.
Értezte már ehhez, amikor pap hiányában vigasztalásra szorul a halára ítélt, de azután gyorsan végezzem vele. Én még folytatom a körutamat. Katonák, utánam!
Élén a fő porkolábbal az őrség folytatta az útját, csak két vagy három embert hagytak vissza, hogy az akasztásnál segítsenek. Durward kétségbe esetten nézett a távozó csapat után, és immár a reménynek utolsó sugara is kihunyt, hogy élve szabaduljon ki ez emberek kezei közül. Riadtan tekintett szét maga körül, és ekkor csodálkozva vette észre, hogy két fogolytársa mély nyugalommal a halálfélelem legkisebb nyoma nélkül fogadja hóhérait, és néz szomorú sorsa elé, csak éppen a barna arcbőrük lett kis és sápadt, arckifejezésük azonban változatlan, és a szemükben most is ott van a törhetetlen dac és büszkeség. Mint a csapdába került róka, ha már semmiféle ravassággal és fondorlattal nem tud szabadulni, néma megadással fogadja a halált, amit sem a farkasnál, sem a medvénél nem tapasztal a vadász. Ez alatt a két hóhér felkészült az akasztáshoz. Az egyik, Troa Ekelé, magas, szikár ember volt. Szemének ijesztő tekintete és arcának furcsa vonásai félelmetes külsőt kölcsönöztek neki, pedig ezt azzal a rózsafűzérrel akarta enyhíteni, amit állandóan a nyakában hordott, és amit halálra ítélt bűnösnek minden esetben felajánlott. Így módon tehát ez az ember a fogházak gyóntató atyának szerepét egyesítette magában a hóhér szerepével. A másik hóhér, Pöti André, amannak épp ellentéte volt. Mosolygos külsejű, gömbölyű, mozgékony kis emberke, aki mesterségét olyan kedve látta el, mintha bizony az volna a legmulatságosabb foglalkozás a világon. Jó indulatot, szinte gyöngét barátságot érzett áldozata iránt, akiket becéző néven szólított, amit mindig az illető életkorához vagy neméhez alkalmazott, és amíg Troa Ekelé bölcseleti és vallásos szavakkal szokta vigasztalni a halálra ítélteket, Pöti André inkább jóízű tréfákkal mulattatta áldozatát, és az árnyék világból való kimúlást, mint szóra sem érdemes, tréfás mozzanatot igyekezett föltüntetni, mint amellyel nem is érdemes komolyan foglalkozni. Bármennyire is ellentéte volt egymásnak ez a két ember, abban az egyben mindketten megegyeztek, hogy az emberek egyformán gyűlölték őket, és egyformán irtóztak tőlük. Csak hogy e tekintetben is az elsőbséget át kellett engedniük mesterüknek és parancsolójuknak. Tristán
Lermit fő porkolábnak. Quentin Durvárt ez alatt elgondolkozott. Otthon az ősi ellenség legalább hazai földbe temeti őket. Itt azonban a varjak és a saskesejük martaléka lesz idegen országban. Se gondolatra könnyek gördültek végig az arcán. E pillanatban Troa Ekellé érintette meg az egyik vállát, komoly arccal kívánt neki keresztényi türelmet és megadást, majd emelt hangon hévvel idézte. Beati qui in dominus moriuntur. A szemében könnyek csillogtak, amikor a lelket dicsőítette, amely a por hüvelyét immár elhagyni készül. De ugyanakkor Pöti André érintette meg a másik vállát, és derűs hangon így szólt hozzá.
Bátorság, fiam, bátorság, ha már táncolnod kell, hát vígan fogj hozzá, a zene már rázendített.
Miközben a kötelet megforgatta a feje fölött, hogy a tréfának nagyobb nyomatékot adjon. És miközben Quentin zavarában azt sem tudta, hogy melyiknek a szavára figyeljen, ezek annál határozottabban fejezték ki szándékukat, mert ők most egyenesen egy kiválasztott fa felé vezették, miközben azzal vigasztalták, hogy csekélység az egész, hiszen mindössze néhány pillanatig tart. Ez épületes beszéd alatt Quentin váltig tekintgetett maga körül, vajon ki volna az, aki szavait megértené és aszerint járna el. Hát nincs közöttetek egy jó keresztény, aki Leslie Lajosnak, a skót testőrnek, akit itt általában Balafré néven ismernek, tudtára adná, hogy unoka öccsét itt mi gyalázatos módon ölik meg? Quentin e szavakat épp a kellő pillanatban mondotta el. Egy skót íjász, akit néhány társával együtt csupán a kíváncsiság vonzott erre a helyre, hogy lássák, vajon mi történik ez embercsoport közepén, meghallotta azokat, és most erélyesen rászólt a két hóhéra.
Hogy vigyázzatok, hogyha ez az ifjú csak ugyan skót származású, alaposan meggyűlik miatta a bajotok.
Isten mentsen meg minket attól, felelte Troa Ekellé. De hiszen nekünk a parancsot végre kell hajtanunk.
És csak vonszolta maga után a halálra rémült ifjút.
Én mindig mondottam, hogy nem jó soká teket óriázni,
jegyezte meg Pöti André társához fordulva, miközben megragadta Quentin másik karját. Quentin azonban meghallotta a skót íjász figyelmeztető szavait, és a két pribéket messze ellódítva magától, összekötözött kezekkel honfitársához rohant.
Segíts rajtam, bajtárs, esdekelt Quentin anyanyelvén. Segíts rajtam, az istenekre kérlek. Én ártatlan vagyok, s a te honfitársad vagyok. Segíts rajtam, mert úgy fogsz a végítélet napján helytállni bűnödért, ha engem cserben hagysz.
A Szent Andásra mondom, hogy neked, bajtárs, a hajad szála sem görbülhet meg addig, amíg én élek, felelte a skót íjász kardját kihúzva.
Oldozd meg a kötelékeimet, hogy én magam is segíthessek magamon, esdekelt Quentin.
Nos, az íjász kardjának egyetlen érintésére Quentin kötelékei lehullottak, mire ez az egyik katona kezéből kikapta a lándzsát, és diadalmasan fölkiáltott.
Most pedig ide gyertek, ha van bátorságotok.
A két hóhér összesúgott.
Eredj és vágtass rögtön a fő porkoláb után, mondott a Troa Ekellé társának. Addig én valahogy maradásra kényszerítem ezeket itt.
Majd hangosan felkiáltott.
A fő porkoláb katonái, fegyvert ragadj!
Pöti André lóra kapott és elvágtatott a katonák, Troa Ekellé parancsára sorakoztak, amit a másik két fogoly arra használt föl, hogy búcsú nélkül kereket oldjon. A katonák nem sokat töröltek vele, hiszen már ők is megelégelték az efféle látványt. Hát fussanak tehát. Meg kell azonban jegyezni, hogy a skót testőrség és a fő porkoláb katonái között már régibb keletű féltékenység zavarta meg az egyetértést.
Na, hatalom legalább, hogy micsoda főben járó bűnt követett el ez a fiatalember? Kérdezte a skót íjász.
Egy akasztott ember testét vágta le egy olyan fáról, amelyen a lilium jele volt látható, felelte Troa Ekellé.
Nos, bajtárs, hogyan vetemedhettél ilyen nagy törvényszegésre? Kérdezte a skót íjász.
Durvárd elmondotta, hogy pusztán ember szeretetből cselekedett, arra a jelre még csak nem is gondolt, és sem a királyt, sem pedig a pápa őszentségét nem akarta megsérteni. Eközben Pöti André ló halálban visszaérkezett, és jelentette, hogy a fő porkoláb és a csapata mindjárt megérkezik, ő majd igazságot tesz ebben a vitás kérdésben.
Pompás, kiáltott fel a skót íjász, de az én társaim is ott jönnek ni.
És csak ugyan. Csak nem egyidejűleg Tristan fő porkoláb csapatával érkezett a helyszínre Balafré vezetése mellett 4 vagy 5 skót lovastestőr.
Az igazság kedvéért meg kell mondani, hogy Leslie Lajos ezúttal éppen nem mutatkozott olyan közömbösnek, mint amilyennek Quentin őt a fogadóban megismerte, hanem abban a pillanatban, amikor meglátta unököcsét, amint az a lándzsával kezében védekező állásba helyezkedett, szinte ordítva kiabálta oda a katonáinak.
Hey Cunningham! Gentlemen! Bajtársak! Ide mellém! Unoka, öcsém, nemes, ifjú bajban van! Hey Lindsay! Guthrie! Tahiti! Kardotrancs és vág közéjük! Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon! Hajrá!
Na most, minden valószínűség szerint elkeseredett harc fog kifejlődni a két ellentábor között, habár a fő porkoláb katonái számbelileg túlsúlyban voltak is, azért a győzelem nem okvetlenül őket illette meg, mert hát a skót testőrség emberei jobban forgatták a kardot. A fő porkoláb alig, hanem hamarosan áttekintette a helyzetet, sintett katonáinak, hogy tartózkodjanak minden támadástól, ellenben Balafrénak feltette azt a kérdést, mi a célja neki, mint a király testőrének azzal, hogy egy közönséges gonosztevő kivégzését megakadályozza.
Én mindenek előtt tagadom, hogy ez a vád igaz volna, felelte Balafré. Szent Mártonra mondom, hogy mégiscsak van valami különbség, amikor ti egy közönséges gonosztevőt akartok kivégezni, vagy amikor az én unokaöcsémet akarjátok felkötni.
A te unokaöcséd lehet épp oly gonosztevő, mint akárki más, felelte a fő porkoláb, és minden külföldi idegen köteles a francia törvények szerint igazodni.
Ez igaz, csak hogy nekünk skót testőröknek vannak ám kiváltságos jogaink is. Nem, de bajtársaim, kiáltott föl Balafré.
Ezután még mindkét részről hosszabb ellenvetéseket tettek, megállapodásra azonban nem jutottak. Végre Tristan Ermitt fő porkoláb azzal az érveléssel akarta elhallgattatni Balafrét, hogy ez a gonosztevő lehet ugyan az ő unokaöccse, de mégsem tagja a skót testőrségnek, következésképpen a reájuk érvényes kiváltságokat nem élvezheti. A skót íjászok zavarodottan néztek össze. De ekkor Cunningham halkan odasúgta Balafrénak.
Ne hagyd magad, pajtás, mondd, hogy ez az ifjú Eppersztől kezdve a skót testőrség tagja. Hát Szent Mártonra mondom, igazad van, pajtás,
kiáltott föl örömmel Balafré, és most már fennhangon tudtára adta a fő porkolábnak, hogy ő ezt az ifjút a mai napon fölvette a skót testőrség tagjai közé.
Akkor hát egyelőre rendben volnánk, uraim, felelte a fő porkoláb. Ti tudjátok, hogy mi kiváltságokra van jogosultságotok, abba én nem avatkozom. Én azonban az ügyet döntés véget ő felsége elé fogom terjeszteni, és csak arra kérlek benneteket, gondoljátok meg, hogy amikor az ügyet így módon intézem el, voltak éppen én kíméletesebben járok el, mint ahogy kötelességem volna.
E szavak után a fő porkoláb csapatával együtt elvonult, míg a skót testőrök azon tanakodtak, hogy voltak éppen mit is kellene hát cselekedniük. Abban állapodtak meg, hogy mindenek előtt kapitányuknak, Crawford Lordnak tesznek jelentést az esetről, Quentin nevét pedig rögtön fölveszik a skót testőrök névsorába.
Csak hogy kedves nagybátyám és megmentőim, szólt közbe Quentin kissé akadozva, én még nem határoztam, vajon egyáltalán belépek-e a testőrségbe.
No, öcsém, akkor arra nézve is határozzál magadban, vajon mi lesz jobb, az-e, ha belépsz közénk, vagy az, ha fölakasztanak? Mert tudd meg, hogy más módon nem kerülhetsz ki a csávából.
Quentin mégis meggondolta a dolgot, hiszen még nem felejtette el azt az érzést, amit a nyakába akasztott kötél okozott neki. Ennél már mégiscsak jobb, ha testőrnek áll.
Hát de ajánlom, hogy tartson velünk és kövessen bennünket a kaszárnyába, mert hogyha a mi védelmünk alól kikerül, élete egy pillanatig sincs biztonságban. Amíg ezek az embervadászok a környéken kószálnak, jegyezte meg Cunningham.
De legalább ezt az éjszakát szeretném a vendégfogadóban tölteni, szabadkozott még mindig Quentin.
Hát miért ne, édesöcsém, felelte Balafré gúnyosan. Akkor legalább az a mulatság várna reánk, hogy holnap reggel téged vagy a csatornából, vagy a mocsárból esetleg zsákba varva, hogy könnyebben tudjál úszni, a Loire vízéből halászhatnánk ki. Mert hát okvetlenül ez lenne ám a vers vége. A fő porkoláb, fordult most Balafré Cunningham felé, mosolygott, amikor távozott, már pedig ez azt jelenti, hogy valami rosszat forgat az elméjében.
Az már azután mindegy, hogy mit forgat az elméjében, felelte Cunningham. Annyi bizonyos, hogy ilyen nemes vad, mint amilyenek mi vagyunk, nem mindig kerül nyílhegye végére. Hanem tudod, Balafré, azt szeretném, ha mindenek előtt
azt az ördögi Olivért avatnád be a dolgunkba, aki eddig még mindig jó barátunknak mutatkozott, és aki Lajos királyi apánkkal hamarabb beszélhet az esetről, mint a fő porkoláb, mert Oliver holnap korán reggel borotválhatja meg a királyt.
Ej, csak hogy egy a bökkenő, felelte Balafré. Üres kézzel nem tanácsos a borbéjjal tárgyalni, én pedig olyan letarolt és csupasz vagyok, mint a nyírfa decemberben.
Hát mi sem különben, jegyezte meg sóhajtva Cunningham. Oliver egyelőre kénytelen skót becsület szavunkkal megelégedni, a legközelebbi zsolt fizetés napján pedig majd csak összerakjuk számára ezt a csinos kis összeget. Ez az ajánlat nekünk is jó, mert ha tudja, hogy a zsoldunkból neki is lesz része, bizonyosra vehetjük, hogy a zsolt fizetés napja hamarosan elkövetkezik.
Akkor most pedig föl a kastélyba, mondotta Balafré. Útközben unokaöcsém majd elmeséli, hogyan akadt a porkoláb hálójába, hogy Crawford Lordnak jelentést tehessünk.